Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Nagy Károly atyával Bíró Magdolna beszélget.
Szeretettel köszöntjük stúdiónkban Nagy Károlyt, a Thököly úti Rózsafüzér királynéja plébánia plébánosát. Károly atya, úgy gondoljuk általában mi riporterek, de nem csak mi, hogy a gyerekkor meghatározó az ember életében. Mondana néhány szót a gyerekkoráról.
Vallásos családból származom. Szüleim azok dolgoztak, mondjam így, hogy éjjel-nappal, és mindig a nagymamámmal voltam otthon, akivel minden nap mentem a templomba. Közben ott az utcában sok gyermek volt, fiúk, lányok, akikkel minden nap együtt játszottunk, tehát vidám gyermekkorom volt. És 5 éves koromban már minisztráltam, és akkor még latinul, és otthon...
Nem volt nehéz megtanulni?
Hát az igazság, egy versenyt...
Egy 5 évesnek?
Meghirdettek egy versenyt, ez kicsit már később volt, nem 5 évesen, amikor már tudtam olvasni, és latinul kellett betanulni a szövegeket, válaszokat, én sírva tanultam, de nagyon akartam, és csodák csodája megnyertem a versenyt, és emlékszem, egy szájharmonika volt a fődíj, és tehát ez a miséztem, nagymama kántorkodott, és így indult.
És hogyan érlelődött meg önben az a döntés, hogy pap lesz? Ugye ez egy nagy elhatározás, hogy életét Istennek szenteli. Ehhez úgy tudom, van is egy igéje.
Hát igen, főleg így visszanézve az életemre, ez a nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, mondja Jézus. Jött 8. a pályaválasztás, összebeszéltünk osztálytársak jó páran, hogy megyünk élelmiszeripari iskolába, Budapestre. Föl is vettek bennünket, és ezek után jött hozzánk a helybéli plébános. Mondta, hogy van Magyarországon katolikus gimnázium, akkor én még nem is hallottam róla. Hát 2 minisztrást kiszemelt, egyik én voltam, hogy akár oda is mehetnénk tovább tanulni. És... hát én bennem ott volt, hogy kész vagyok elmenni. Ő mondta, hogy nem kell papnak lenni, csak ott mégis papok tanítanak, más a légkör, stb. És a másik az nem jött, és így egyedül vágtam neki. Ez persze kellettek a szüleim, akkor épp házépítés közben voltunk, és pénz nélkül építették a házat, és hát súlyos terhet jelentett a családnak, a kollégiumnak a fizetése. De az édesapám szavaira emlékszem, hogy hát legfeljebb 20 évvel később lesz kész a ház. De ők nem gördítenek akadályt, akkor mehetek. És valóban 20 évvel később lett kész. A csatornát az 20 évvel azzal fejezték be, csak 20 év múlva került föl a házra, de nem dőlt össze. Na lényeg az, hogy így kerültem Kecskemétre a piarista gimnáziumba. Tehát mondom, így utólag, ha visszanézek, sokszor belenyúlt Isten az életembe, ez a nem ti választottatok. És a kollégiumba már a 2. este történt, vacsora után, hogy mondták, hogy akinek a nevét olvassák, azok menjenek a kollégium igazgatójához, azok papok szeretnének lenni, hát ez ügybe akar velük beszélni. Olvassák a neveket, hát még nem ismertük egymást, mondják, Nagy Károly. Nem szólt senki, nem jelentkeztek. Még egyszer mondták, hogy Nagy Károly. Hát én az vagyok, de én nem akarok pap lenni. Tehát így kezdődött. Nagyon a fülembe cseng, nevemen szólított az Isten. Aztán 3. lehettem, amikor újra eszembe jutott, hogy esetleg pap is lehetnék, de 4. fél évkor még mindig ott volt bennem sokféle terv, hogy mi lennék. Hát pap is lehetnék, de tanító, meg ilyesmig is akartam lenni. De amikor már ki kellett ölteni a papírt, akkor csak azt írtam rá, hogy pap szeretnék lenni. És így kerültem az egri szemináriumba, ahol szeptemberben megkezdtük a tanulmányainkat, és akkor októberben jött a katonai behívó, akkor kezdték a kispapokat, ez a 60-as évek,
És nagyon kemény volt a katonaság, úgy tudom, a kismapokhoz.
Hát ez nagyon. És így kerültem Nagyatádra, ami nagyon kemény hely volt, azon belül is egy századba összegyűjtötték azokat, mint később kiderült, akiket igyekeztek úgy kinyírni. Voltak benne börtöntöltelékek, jelöltek, cigányok, aztán a kispapok. Minket egy helyre, ezt kinevezték sportszázadnak. És akkor valóban mentek az edzések, idézőjelbe, kegyetlenül hajtottak bennünket, tehát fizikailag igyekeztek kikészíteni, meg hát lelkileg is az sok értelmetlen parancsal.
És akkor biztos nem is bírta ezt mindenki?
Hát nem, én szerencsére ugye sportoltam, minden nap fociztam, tehát én bírtam ezeket a futkosásokat, meg a béka ügetéseket, meg egyebeket, de voltak, akik estek össze ott mellettem, tehát kegyetlenül kínoztak bennünket, meg csuhások sorakozó, meg külön még mi meg voltunk bélyegezve. De így utólag, ha szabad mondani, ez a két év nagyon kellett. Tehát az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Ez egy testi-lelki kiképzés volt, amiből én bőven hát profitáltam a későbbiek során.
Igen, mert mint pap sem olyan egyszerű és könnyű az élet, gondolom én. Van-e esetleg valamilyen története a felszenteléséről kapcsolatban? Ott volt-e az a plébános, aki tulajdonképpen azért legelején elindította a pályáján?
Hát igen, 11-en álltunk Vácott a szentelési oltár előtt, azóta se volt annyi, most már 42 éves pap vagyok, 11-en, akiket együtt szenteltek, és hát nagy élmény volt a szentelés utáni ebéd, akkor már ott volt a tányér alatt, hogy kit hova helyeznek. És akkor az utolsó fogás ez volt, hogy felolvashatta mindenkit, hogy hova. Hát engem Izsákra helyeztek, elő kellett vennem a térképet, aztán megkeresni, hogy ez hol is van, és elindult a kaland. A kérdésre visszatérve, természetesen ott volt a plébános is, aki elindított engem nagy örömmel, és ő mondott egy történetet, amikor szentélés után az első szentmisémet bemutattam, hogy valamikor nagyon régen, amikor ő oda került ebbe a faluba, úri községbe, egy nagymama ment be a plébániára 3 éves unokájával. És egyszer csak az unoka megszólalt, hogy lelki atya, emeljen föl. És miért emeljelek föl? Meg akarom csókolni a Jézuskát. Ott volt a falon egy nagy feszület. Miért akarod megcsókolni? Mert én nagyon szeretem. És ezt az első misémen hallottam először ezt a történetet, mondta a plébános, hogy íme, itt van ez a 3 éves kisgyerek, most mondja az első szent miséjét.
Mm-hmm. Ez nagyon szép történet. És milyenek voltak az első papi évek Izsákon?
Igen. Hát, ugye a térkép alapján megkerestem ezt a községet, hogy hova is fogok kerülni, ott nagy szeretettel fogadott a plébános. Ugye ez a 70-es években történt, amikor hát nem olyan egyszerű volt a hitoktatások, helyen nem engedték, eleve nem
rossz
volt.
Rossz szemmel nézték azokat, akik járatták a gyereküket. Retorziók is voltak.
Hát igen, sok történetet tudnék erről mondani. A lényeg az, hogy itt pedig iskolába tarthattam a hittanórát, mégpedig heti 2 hittanóra minden osztálynak. Ez olyan hihetetlen volt. Az igazgatónő megmondta őszintén, hogy ő ateista, férje pártitkár volt, de nagy fegyelmet tartottam az iskolába, és ez nagyon tetszett az igazgatónak, hogy hát velem példálózott a pedagógus előtt, hogy nézzem meg, hogy a hittanosok milyen rendben vonulnak, stb., hogy viselkednek, meg hát aztán órákon is látszott, hogy ezekre mindig lehetett számítani. Tehát a vallásszabadság törvényeit ott szépen betartották, és hát így növekedett a hittanosok száma. Persze ezt nem jó szemmel nézték, nekem is azért ott bele kellett szólnom, ha mondjak egy történetet, egyik osztályt várom hittanórára, nem jönnek. Már becsöngetés van, hol van az osztály. Hát aztán megtaláltam őket, be voltak zárva. Az osztályfőnökük bezárta őket, valamit csináltak az egész osztály. Bemegyek az osztályba, mondom, nem volt benne a tanárnő, mondom, Hittanóra van, gyerekek, gyertek. Nem mehetünk, be vagyunk zárva. Mondom, hittanosok sorakozó. Hú, örültek, kivittem őket az osztályból. Délután már jöttek a hírek, hogy mindenki osztályfőnök itt fog kapni. Mert hát elmentek a tanteremből. És akkor másnap bementem az iskolába, és az osztályfőnökkel találkoztam. Na, hallom, hogy baj volt ezzel az osztálya. Osztályfőnök itt fognak kapni. Mi történt ott? Igen, bezártam őket, és elhagyták a tantermet. Mondom, én vezettem ki őket. Akkor beszéljük meg, vagy ha nem, akkor menjünk az igazgatóhoz. Nem, nem, hát akkor bocsánat, tehát visszakozott. Ez csak arról, hogy szabályokat, törvényeket betartottuk, kiálltam a gyerekek mellett, és ez nagyon tetszett nekik. Na, ott öt évig voltam. Öt évig voltam az első helyemen, minden nap fociztam a gyerekekkel. Tehát ők a hittanóra az hittanóra, azt tudták, hogy ott fegyelem van, és persze történetek, minden szerettek jönni, de délután jöttek, és ott a templomkertbe fociztunk, esti mise előtt egyre több minisztrás volt, fiúk, lányok, fociztunk, és ott izzadva mentünk a szentmisére. Ez persze megint nem jó szemmel nézték ott a falu közepén, hogy a pap állandóan a gyerekekkel foglalkozik, és egyre több a hittanos, de ezt különösebb következménye nem lett neki.
És most jelen pillanatban a Tököli úti Rózsafüzér királyné a plébániát vezeti. Én ismerem ezt a templomot, mert ott lakom a közelben, és tudom, hogy mielőtt Károly atya ott megjelent, itt tulajdonképpen semmilyen vallásos élet nem volt. Mindig valakit oda helyeztek, akinek gyorsan aztán tovább kellett menni. Az az igazság, hogy a templom leégett, és tehát a templomban nem is volt hely, és így szórodott ott szét teljesen a közösség. És mióta Károly atya ott van, úgy 10 éve, ez a helyzet tökéletesen megváltozott. És ez egyedül az ön munkája, ezt így tartják számon ott az emberek. Hogy sikerült ezt elérnie? És milyen tanácsot adna egy fiatal kollégájának a közösségépítésre vonatkozóan?
Hát igen, ez nagy kaland volt, de megszoktam már ugye előző 2 helyemen, Izsák után Kecskemétre kerültem. Ott se volt rendszeres hitoktatás, csak szentségekre felkészítés, tehát nem volt ez az egész évben hittanóra. És ott 11 évig voltam, elkezdtem a rendszeres hitoktatást, és minél többet, komolyabbat foglalkoztam a gyerekekkel, annál több hittanos lett. A végére már 1000 hittanos volt. Ez még a 80-as években, rendszerváltás előtt. De ezzel egyfolytában foglalkozni kellett. Nekem nem volt magánéletem. Következő hely Budapest, nem akarok ugye részletekbe belemenni. Ott szintén egy 80 éves papbácsi volt a plébános, akit váltottam, ő nyugdíjba vonult. Mindenki szeretett Laci bácsia volt, vagy 50 évig volt előttem ott plébános. De közben ott eldózerolták az egész állami lakótelepet, és 11 emeletes házakat építettek a templom köré. Tehát szétszóródott ott is a közösség, ott is újjá kellett építenem mindent, tehát csoportok létrehozása. Ott is azzal kezdődött, meg hát persze a templom épületét is. Na, és akkor most, hogy ide kerültem a Tököli útra, hát én ott soha életemben nem jártam még ebbe a templomba. Amikor megtudtam, hogy oda kerülök, hát úgy inkognitóban megkerestem térkép alapján, hogy hol is van ez a templom. Hát aztán nagy nehezen megtaláltam, de
üres,
hát minden ajtó zárva. Hát ez nyáron történt, és a hitta névnyitót egy káplánnal kerültem oda, Bíboros atya kettőnket helyezett oda. És hát valóban nagy lelkesedéssel készültünk a hitta névnyitóra, Veniszangtéra. Hát erre föl 2-3 óvodás gyerek volt összesen. Így kezdtük, egy kis óvodás csoport, aztán a káplánom egy pár fiatallal, és hát idős nénikék, ilyen félig működő rózsafüzér csoport, de őket rögtön fölkaroltam, mert előző helyemen is nyugdíjas csoportom mindig volt. Azok adva vannak, ott vannak, Nekik külön nyugdíjas hittant indítottam. S roppant hálásak voltak, hogy ott leülök velek, beszélgetek, és nekik is a továbbképzés elkezdődött. Vagy jelentkezett egy fiatal házas pár, akiket ugye ismertem régebbről, kérdezték, hogy van-e itt fiatal házasok hittana. Hát mondom, ha jöttök, akkor lesz. És akkor még egy ismerős párnak szóltak, és ott is volt egy fiatal pár. Úgyhogy 2,5 párral, 3 párral elkezdődött a fiatal házas hittan. Aztán templomba is kihirdettem, hogy indulnak ilyen-olyan csoportok, tehát bibliaórát, vagy ez a nyugdíjas hittant, és így lassan-lassan jövögettek egymásnak, is adták tovább a hírt. Ez a személyes megszólítások, meg egymást is hozták. Akkor még a templomba nem tudtunk bemenni, hanem egy kis oratóriumba volt mindez hétköznap, vasárnap.
És a bicikli?
Na, igen, szóval ez még egy vonzás volt, hogy természetesen nem csak misék voltak és hittanórák, hittanos csoportok, hanem minden hónapban mentünk gyalogtúrákra, kerékpártúrákra, és hát sokféle programot igyekeztünk, farsangolás, mindent az égvilágon, és ez is hozott sokakat. Tehát aki még mondjuk misére nem jött, de ezekbe benevezett, vagy kereszteltetni akarta valaki a gyerekét. Hát mondom, tessék, jöjjön, van babáknak, mamáknak összejövetel, és akkor nézzen szét, rázódjon bele, hogy mi is az az egyház, vagy a kereszténység, vagy miről szól a keresztelő. Tehát ilyen személyes megszólítások, és mondom, nem olyan szándékkal jöttek többen, hogy na most ő vallásos akar lenni, csak valamit kért, vagy kérdése volt, és ott ragadtak emberek egyre többen. Vagy éppen interneten már kiválasztották a templomot, azért jöttek oda, mert kérdezem, hogy hogy kerültetek ide, hát az internetről megtetszett. Vagy nézegették a képeket, a fotóalbumot, és abból is. Hát ez a közösség szimpatikus, akkor ide jövünk. Így történnek a találkozások. Most már minden korosztálynak van hova jönni, válogathatnak.
Még egy fontos kérdés, ha megengedi. Azt talán meg lehet állapítani, hogy az ország jelenlegi vezetése támogatja az egyház törekvéseit, és az erősödésében érdekelt. És észrevehető-e az, hogy a nem vallásos, épp hogy talán csak istenhívő vagy ateista magyar közönség tisztelettel tekint az egyházi személyekre?
Az emberek nem hívők, én azt érzem, hogy tiszteletbe tartják, tehát nekem nem volt különösebb bajom, pedig sok nem vallásossal, nem hívővel találkozom, pont így apropók kapcsán, hogy akár csak temetés, vagy keresztelés, vagy esküvő ügybe. Hát akkor valaki jön, azonnal leülök vele beszélgetni, meghívom, ki mire készül, hogy segítek a felkészülésben. Tehát kereszteletlenek, vagy vallását nem gyakorlók. Van direkt ilyen hittel ismerkedő csoportunk is, és abba beneveznek, vagy a jegyes oktatáson. Tehát több ilyen megtérés történt, felnőttek, hogy elkezdett valamilyen ügybe jönni, és ott ragadt. Megtörtént az esküvő például, és azt mondta, hogy akkor ő még szeretne tovább is járni. Vagy akkor ő szeretne megkeresztelkedni. Most például 8 felnőtt készül a keresztelkedésére, ebből 5 kimondták a komoly igent, másik 2-vel már beszéltem, ők kérték maguk, hogy ők még szeretnének halasztást kérni, mert úgy látják, hogy még nem állt bennük össze. Jönnek továbbra is, járnak, de ők szeretnék jobban a helyére tenni ezt. De 5 már is ott vannak, már be is fogadtuk őket, húsvétkor lesz a keresztelésük. De minden évben vannak, így felnőttek, ki mire készül, keresztelés, első áldozás, bérmálkozás, jönnek rá felnőtt fejjel. Tehát igen, kezdődik ezzel a tiszteletteljes találkozással, és látják, hogy érdemes beszélgetnünk különböző témákról. Ezek szép történetek, amikor már az igény felmerül bennük, hogy tehát aki például most jelentkezett keresztelőre, 30 éve házasok, és most kiderült, hogy ja, de hát nincs nekik már polgári kötés van, de nincs egyházi házasság. Hát akkor azt is szeretné rendezni, annál is inkább, mert csak úgy gyónhat, majd úgy áldozhat. Meg egyébként is hát rájött arra, hogy Istennel mennyivel másabb az élet, mint ami az első 30 évében volt. És akkor éppen most a 30. házassági évfordulójukon egyházilag is rendezték a házasságukat. De ilyenből több is van.
Igen, hát felnőttként ez egy nagy döntés és nagy változás, különösen, ha az ember semmit nem hozott családból, de hát a közösségi életnek a szépsége is bizonyára vonza őket. Ehhez a munkához további sikereket kívánunk Károly atyának, és köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm.
Nagy Károly atyával Bíró Magdolna beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu